vannak gyermekek, fiúk, lányok úgy mondták nekem, hogy ide szoktatok jönni előre. Megtennétek, hogy ide jöttek? Ne is gyere, légy szíves, mert szükség lesz rá. Tudja, mi majd? Jó, nagyon köszönöm. De ügyesek, nem jön fel, azt nem tudtam. Gyertek, segítsetek nekem. Tudjátok, mi az a tornasor? De tudod már, ugye? Tudod? Akkor megcsináltok nekem. De elég légy szíves, álljatok fel a tornasorban. Nagyon jó. Nagyon jó. Ugye magassági sorrendbe kell állnunk, megkérlek téged egyértelműen elébe, így, ide a két láng közé, te pedig ide a végé. Na, képzeljétek el, bármilyen furcsa, én is voltam ilyen szép nagylány, mint te. És képzeljétek el, mikor iskolába jártam, hány éves vagy kérlek? 10? 5? 5 és egy kicsit 3. Nagyon is. Képzeljétek el, nagyjából 10 éves lehettem, mikor az általános iskolában tornasorba álltunk. Képzeljétek el, mi történt velem. Mellettem állt egy fiú, a vezeték nevét nem mondom, csak a keresztnevét, személyiségű dolgok miatt, és ez a Miklós nevű fiú, hát mondjuk úgy, hogy nem szeretett. És a következőt kezdte el csinálni, a felnőtteknek mond valami az a szó, hogy oxi. Oxi, oxi. Fiúk, srácok, focista, senki nincs közöttet. Nem tudjátok, mi az oxi. Vilmos? Testvérek. Akkor megmutatom. De mikor a labdát így kezeli le a játékos, így hátulra. És hogy neked már megvan. Na most a tornasorban mit lehet csinálni oxival, mit gondoltak? Képzeljétek el a Miklós, ugye, hogy álltunk a tornasorban, elkezdte utasni a kokimat. De nem egyszer, és nem kétszer, hanem sokszor. Igen, engem maga jó Isten valami nagyon érdekes nyugalommal ruházott fel, nem bögtem oldalba, nem ütöttem kokon, nem kezdtem el panaszkodni a tanárbácsinak, Süveges Tamás bácsi volt a tornatanárom, és Süveges Tamás bácsi szigorú ember volt, szakállas ember, annyi szakállas ember. Ott volt, nézzétek, olyan szép szakáll volt, mint annak a bácsiak. Nézzétek, a Tamás bácsi ment így előttünk, és szemre azt hittük, hogy a Tamás bácsi nem látja, hogy mi történik a tornasorban. És ahogy a Miklós elér megfordult, és akkor még ez nem volt tiltott, teljes közel gondolom. És a Miklós összegörnyett. Addig senki nem látott az osztályra, senki sem, de a körtön védelült el a biztonságra, és a Jóisten nekem a következő ponta meg, és ezt szeretném ezt a Biblia verset megtanulni, megtanuljátok, hogy Jóisten azt tanácsolja nekünk, mikor bántanak, hogy ne vágjunk vissza, ne árulkodjunk, ne palaszkodjunk, ne üssünk vissza, hanem várjunk türelmesen. Emlékszik a gyülekezet, hogy milyen Biblia vers van ezzel kapcsolatban? Úgy kezdjük, köszönöm szépen! De nagyon jó! Én most ezt egy picit maira fordítanám, jó várni és türelmesnek lenni Isten szabadításáért. Kérlek benneteket, mondjuk együtt, jó várni és türelmesnek lenni Isten szabadításáért. És képzeljétek el, innentől kezdve a Miklós sokkal jobban. Nektek is azt kívánom, hogy ha bántás ér veleteket az iskolában, de ti még óviban jártok, ugye? Vagy bántás ér veleteket az óviban, akkor legyetek türelmesek, mert a Jóisten majd elhozza a szabadulást, de jó várni és türelmesnek lenni addig, amíg ő szabad. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm mindenkinek egy készfogást, nagyon szép tornasort csináltak. Köszönöm. Először. Te is kis türelmesek. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek!
Kedves gyülekezet, először is elnézéseteket kell kérnem, sajnos a szemüvegeimet majd cserélgetnem kell, mert ezzel látlak benneteket, a másikkal meg a könyvet. 6 dioptria az erősebbik, úgyhogy azzal nem igen lehet távolban nézni. A mai alkalomra egy olyan témát hoztam, amivel kapcsolatban több tapasztalat is ért az elmúlt időszakban, és jelentékeny mértékben kapcsolódik ahhoz, amiről a gyermekekkel beszéltünk. Jó várni és megadással vagy türelemmel lenni Isten szabadításáig. Egy olyan esemény sor ért, amikor durván megsértettek engem, illetve voltak olyan helyzetek, amikor durván megsértettek másokat. Elmondom az egyik esetet. Volt egy ügyfél nálam, Vilmos tudja, hogy melyik cégnél dolgozom, de lehet, hogy néhányan többen is tudják, és most kaptam meg elmúlt év decemberében a 30 éves jubileumi kitüntetésemet a vállalatnál. Szóval nem vagyok egy friss bútordarab a cégnél, és volt egy ügyfél, aki a munkámat úgy értékelte, hogy maga nem tud semmit. És ez borzasztó rosszul esett, ugye elsőre. Aztán volt egy másik tapasztalatom, amikor egy vállalati rendezvényen egy ilyen csapatépítőt ismerik, akik világi munkahelyen dolgoznak. Hát tudjátok, ma a csapatépítők hogy zajlanak. Ez zömmel a féktelen italozásról szól egyébként. Nagyon fájdalmas, de ez a helyzet, ahogy látom, te is bólogatsz. És volt egy kollégám, aki minden áron belém akart kötni. Keményen fel volt már öntve a fiú a garatra, és azzal szórakozott, hogy teljes gőzzel úgy tett, mintha beleütne erővel az arcomba. És mindig itt állította meg a kezét, hogy majdnem hozzáért az orromhoz. De én fel se vettem, úgy tettem, mintha semmi nem történne. És aztán abba hagytam el, és bosszantotta, hogy nem foglalkozom vele. Ez volt a másik ilyen tapasztalat. És a harmadik tapasztalat pedig egészen megdöbbentő volt, mert gyülekezeti tagok között tapasztaltam azt, hogy bizony mi is tudunk sértődékenyek lenni, és nekünk is tud rosszul esni, hogyha levegőnek néznek bennünket. Két hitben tapasztalt embert ért egy ilyen érzés egy harmadik, szintén adventista testvér részéről, és ez a két hitben tapasztalt ember számomra teljesen megmagyarázhatatlan módon, mikor ezt a bánásmódot érzékelte a harmadik fél részéről, akkor az illetőnek megpróbálta keresztbe tenni. És ez megdöbbentett, hogy én magam is lehetek ilyen problémában, amikor levegőnek néznek, semminek néznek, hogy ez bizony bosszankodást, sértődöttséget, haragot válthat ki belőle. És aztán elkezdtem ezen gondolkodni, elmélkedni, és az Úr egy nagyon érdekes történetre irányította a figyelmemet, amit szerintem kívülről jól ismertek, és ahogy már Erzsikének jeleztem, majd megint szeretnék beszélgetni veletek ebben a témában, és kérdezgetni foglak benneteket, úgyhogy kérlek, vegyetek részt majd élénken a megbeszélésben. Kérlek benneteket, nyissátok meg velem Isten igéjét, és a türelmeteket kérem ebben a nagy melegben, de az érthetőség és a történet felidézése érdekében elolvasom Sámuel könyve, Sámuel első könyve 25. fejezetét, majdnem teljesen végig. Így olvasom Sámuel könyve 25. fejezetének a második versétől Isten igéjét. Élt egy igen tehetős ember Máonban, akinek a gazdasága Kármelben volt. Volt 3000 juha és 1000 kecskéje. Éppen a juhait nyírt a Kármelben. A férfit Nábálnak, feleségét pedig Abigailnak hívták, igeneszes és szép termetű asszony volt. A férfi azonban durva és rossz erkölcsű, Káleb nemzetségéből való. Amikor meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja, elküldött 10 ifjút hozzá. Azt mondta Dávid az ifjaknak: menjetek föl Kármelba, és amikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek nevemben békességgel. Ezt mondjátok neki: békesség néked, békesség házad népének és mindenednek. Most hallottam, hogy juhaidat nyírják. Amikor velünk voltak a pásztoraid, nem bántottuk őket, és semmiük sem hiányzott az alatt, amíg Kármelban voltak. Kérdezd meg a szolgáidat, ők is megmondják neked. Legyenek azért ezek az ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. kérlek, adj hát szolgáidnak és fiadnak, Dávidnak abból, ami rendelkezésedre áll. Dávid szolgái elmentek, és elmondták Dávid nevében Nábálnak mindezt a beszédet, azután várakoztak. Nábál így felelt Dávid szolgáinak. Ki az a Dávid, és kicsoda az az Isai fia? Manapság sok olyan szolga van, aki elszökött az urától. Fogjam a kenyeremet és vizemet és a marhát, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt se tudom, hova valók. Erre Dávid szolgái megfordultak és visszatértek. Amikor megérkeztek, elbeszélték neki mindezt, akkor azt mondta Dávid az embereinek. Kösse föl mindenki a kardját, és fölkötötte mindenki a kardját. Dávid is a magáét, és fölment utána mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a fölszerelésnél. Abigailnak, Nábál feleségének azonban az egyik ifjú elmondta, Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék urunkat, de ő elűzte őket. Pedig azok az emberek igen jók voltak hozzánk, nem volt semmi bántódásunk tőlük, és semmink sem hiányzott az alatt, amíg velük jártunk, amikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak nékünk, mint a kőfal, éjjel-nappal még velük voltunk, amikor a juhokat őriztük. Most azért gondold meg, és lásd, hogy mit kell cselekedned, mert itt a veszedelem, ami urunk és egész háza népe ellen. Ő pedig olyan gonosz ember, hogy nem lehet beszélni vele. Akkor Abigail sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pörkölt búzát, 100 kötés aszúszöllőt, 200 kötés száraz fügét és szamarakra rakta. Ezt mondta szolgáinak. Menjetek előttem, íme én utánatok megyek. De férjének, Nábálnak ezt nem mondta meg. Amikor a szamáron ülve a hegy egyik mellékösvényén leereszkedett, íme Dávid és az emberei szemmel jöttek lefelé, és ő összetalálkozott velük. Dávid pedig ezt mondta. Bizony, hiába őriztem ennek az embernek mindenét a pusztában úgy, hogy semmi híja sem lett mindannak, ami az övé. Mert a jó helyett rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig nem hagyok még egy ebet sem mindabból, ami az övé. Mikor pedig Abigail meglátta Dávidot, sietve leszállt a szamárról, harccal leborult Dávid előtt és a földig hajolt. A lábához borult és azt mondta, Ó, Uram! Én magam vagyok a bűnös, de hadd beszéljen szolgáló leányod te előtted, és hallgasd meg szolgáló leányod szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a gonosz emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondságot csinál. Én azonban, a te szolgáló leányod, nem láttam az én uram szolgáit, akiket küldtél. Most pedig, ó uram, az élő úrra, és a te életedre mondom, hogy az Úr akadályozott meg téged abban, hogy gyilkosságba essél, és magad kezével szerez magadnak elégtételt. Most azért úgy járjanak ellenségeit, mint Nábál, és mindazok, akik a te vesztedre törnek, Uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló leányod hozott az én Uramnak, adják a vitézeknek, akik az én Uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért szolgáló leányod vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr. Hiszen az Úr harcait harcolja az én uram, és nem található gonoszság a te életedben. És ha valaki fölkelne ellened, hogy üldözzön és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élők csomójába lesz kötve az Úrnál a te Istenednél. Ellenségeid lelkét pedig a paritjája közepéből hajítja el. És amikor az Úr majd beteljesíti mindazt a jót az én uramon, amit megígért felőled, és téged Izrael fejedelmévé tesz, akkor, ó Uram, ne legyen ez neked bántódásodra és szíved fájdalmára, hogy ok nélkül vért pontottál, és hogy saját magad szereztél magadnak elégtételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezz meg szolgáló leányodról. Erre Dávid azt mondta Abigailnak. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki ma elém küldött téged. áldott legyen a tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál abban, hogy gyilkosságba essem, és saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizony él az Úr, Izrael Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul cselekedjem, mert ha te nem siettél és nem jöttél volna elém, úgy Nábálnak nem maradt volna meg reggelre még csak egy ebese. Akkor átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és azt mondta neki, menj haza békességgel. Lásd, hallgattam szabadra, és megbecsültem személyedet. Mikor pedig Abigail Nábálhoz visszaérkezett, íme olyan lakoma volt a házában, akár egy király lakomája. Nábál mulatott, ezért igen megrészegedett. Ezért ő semmit sem mondott el neki, sem kicsit, sem nagyot egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kijózanodott, elmondta neki a felesége ezeket a dolgokat. Erre elhalt a szíve, és kővé dermedt. Mint egy 10 nap múlva aztán megverte az Úr Nábált, és meghalt. Eddig olvasnám, testvéreim, az igét. Akkor, ahogy szoktam, kérdésekkel próbálnak benneteket ebben a nagy melegben élezgetni. Gondolkodjunk ezen a történeten. Először is azt kérdezném tőletek, hogy mit tudunk Nábáról? Milyen mérvű gazdagsága volt ennek a férfi embernek? Emlékeztek, hány juha volt és hány egyéb állata? 3000 volt a jó, úgy emlékszem, és 1000 volt, most mennyi a kecskéje, ugye, ha jól emlékszem. Tehát jelentős állatállományról van szó. Nyilván ehhez társult még egy komoly gazdaság is, hiszen ezt kiszolgálni kellett, ehhezek pásztorok kellettek, hatalmas háznép. Kiderül az Abigail által gyűjtött ételmennyiségből, hogy ez rendelkezésre állt szinte ott azonnal. Tehát egy rendkívüli gazdagságú emberről volt szó. Szerintetek Nábál milyen céllal tette mindazt, amit tett? Mit akart elérni Dáviddal kapcsolatban? Az ingyenőrészre jutok, de mi volt a célja? Miért tett így Nábál Dáviddal? Mi volt a célja vele? Hogy mérhetetlenül megalázza, milyen módon alázta meg Dávidot? Figyeljétek meg a kifejezéseit. Azt mondja, hogy minek adjam oda a levágott marháimat, kenyeremet olyanoknak, akikről azt sem tudom, hogy honnan valók. Kérdezlek benneteket. Tudhatta Nábál, hogy honnan valók? Ki volt ez a Dávid? Idézzük fel. Ismert, ezt tudta Nábál is, igaz? Nyilvánvalóvá válik a beszédéből. Na de ez hagyján, hogy Isai fia volt. Ki volt ez a Dávid? Nagyon szép, de még nem volt ténylegesen király, csak az Úr szemében. Az Úr felkentje volt, igen. De menjünk még ennek elé. Milyen esemény? Igen, parancsolj. Magyarul Dávid kicsoda volt? Izrael első számú nemzeti hőse. Akiről mindenki tudta, hogy kicsoda. Így van? Le is győzték a filiszteusok. Mondok tovább. Milyen rokonságba tartozott Dávid? Igen, ott egy hölgyet hallottam, egy testvérnőt. Igen. A király veje volt. Hogy hívták a feleségét? Mikálnak hívták. Dávid a királynak a veje volt, tehát a királyi csajrád közvetlen tagja. Így van? Testvéreim, Magyarországon van királyság? Nincs. Angol királyságot ismeritek? Tudjátok, hogy hívják az angol trónörököst? És tudjátok a feleségének a nevét? Idézd már, az a királynak a felesége, én most a trónörökös feleségére gondolok, Katalinnak. Tudjátok? Szerintetek Izraelben tisztában voltak az ilyen szelephistóriákkal? Egyértelműen. Az volt a célja Nábálnak, hogy Dávidot a végletekig megsértse. Azt se tudom, honnan való. Azt se tudom, hogy ki fia borja vagy. A szolgáit, akik ott voltak Dávid kíséretében, és magát Dávidot minek minősítette? Szökött szolgáknak, akik elszögdöstek az uraitól. Hát mérhetetlen felháborító. Ha visszaemlékeztek, képzeljétek nekem 31 évnyi, most akkor még 30 évnyi cégnél eltöltött idő után azt mondani nekem, hogy én nem tudok a cég dolgairól semmit, hát finoman szólva is vérlázítónak éreztem. Ugyanúgy ahhoz a két testvér, akit említettem, ők is a harmadik testvérnek a magatartását vérlázítónak érezték, és úgy érezték, hogy ezzel szemben tenniük kell valamit. Nézzük tovább. Dávid hogyan viselkedett? Minek nevezte Abigail ezt a férfit? Mit tudunk Dávidról? Milyen ember volt ez a Dávid? Azt mondja Dávidról, hogy miféle harcokat harcol az én uram. Megfigyeltétek? Az Úr harcait harcolja. Igaz volt? Emlékeztek, hogy vonult Góliát ellen csatába Dávid? Azt mondja, hogy te karddal és fegyverrel, dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának nevében megyek ellened, mert te gyalázattal illetted Izrael istenét. Egy ilyen ember volt. Emlékeztek, amikor Sámuel próféta elment, hogy királyát tegye Isainak valamelyik fiát, és látta Isainak a szép szál Daliás fiait, akkor mindegyikről azt mondta, na, biztos ez az Úr felkentje. És mindegyikről azt mondta az Úr, hogy szép Daliás, de az Úr megvetette. Erre meghívják a mezőről a pásztort, aki őrizgeti a családnak az utolsó gyerekeként a juhokat, és minek látta Sámuel? Azt mondja, hogy kedves volt és piros tekintetű. Egy napon megperzselődött fiatal ember volt, aki a juhoktól érkezett. De minök minősítette ezt Sámuel Dávidot, mikor Saullal beszélgetett? Talált az Úr helyetted? Mondjátok hangosan. Szíve szerint való embert. Ez az ember, akiről most olvasunk, ez az Úr felkentje volt, az Úr szíve szerint való ember. És ha visszatérünk még egy arra, szerintetek Nábál tisztában volt vele, hogy Dávid már felkent király? Honnan derül ki a történetből? Abigailnak a mondataiból, aki elmondja, hogy az Úr megígérte neked, és ha majd jót tesz az én urammal az Úr, akkor emlékezz meg a te szolgáló leendről. Mindenki tisztában volt vele, hogy Saul egy olyan királysághoz ragaszkodik, amely már nem az övé. És amikor Dávid, Istennek ez a szíve szerint való embere meghallja Nábálnak, ennek a bolond embernek a szavait, akkor mi az első reakciója? Mi volt a vezényszó? Mindenki kardját kösse fel. Kérdezem, ugye csak idősebbek voltunk sorkatonák, Vidi, te voltál, nem? De te is tápos voltál, mint én, ugye? Nem? Te rendes katona voltál. Nem tudjátok, mi az a tápos? Azok, akik főiskolában miatt rövidített seregbeli szolgálatot kaptak. Na lényeg a lényeg, van elképzelésetek, hogy mekkora sereg 400 ember? Van elképzelésetek, hogy mennyi, amikor 400 kardos felfegyverzett ember indul meg? Akkor most kérdezlek tőletek, testvéreim, Dávid, amikor ezt a vezényszót kiadta, hogy mindenki kösse föl a kardját, mire készült? Nagyon szép kifejezés, de ez nem igaz. Méghozzá tömegmészárlásra. Mert nem csak Nábálon akarta kitölteni a bosszúját, hanem azt olvassuk Dávid kijelentésében, emlékeztek, kétszer ismétli meg. Ugye nagyon érdekes, amikor közel találkoznak egymással, Abigail-el a hegyre eleszkedik le az egyik, és jön a másik. Olyan érzése van az embernek, ahogy az ige ilyen finoman érzékelteti az emberi mozzanatokat, hogy szinte mintha hallanánk, ahogy Dávid mente közben is dohog. Ismeritek ezt? Még hogy mondogatja az ember magában, hogy ez hogy tehette velem, ez hogy történhetett, és így morog magában, és hergeli magában a haragot és a gyűlöletet. Én nekem, drága anyám, Isten nyugosztalja, a sírba tudott kergetni ezzel a dohogással. Bent játszottunk az öcsémmel, és kint hallottuk anyámat, hogy mondja, hogy ezek a gyerekek, hogy lehetnek ilyenek, hogy tehetnek ilyet velem, és Dávid ezt művelte ott, ahogy ment a katonai élén. Testvéreim, Dávid az egyik legnagyobb hithős a Bibliában. És ez az ember egy hirtelen sértéssel belerángatható volt a tömeggyilkosságnak a sodrába. Nem jut eszetekbe valami Krisztus tanításáról? Megmondatott a régieknek, szeresd fel barátodat is, gyűlöld ellenségedet. Én azonban azt mondom, ha valaki haragszik az ő atya fiára. Hogy fejezi be az úr? Minden gyilkos az. Testvéreim, sértöttetek ti már meg? Haragudtatok már? Dohogtatok már? Akkor, ha Krisztusnak a szava az ige fel nem mondható, akkor ti rendkívül súlyos helyzetben voltatok, mert gyakorlatilag az Úr benneteket embergyilkosnak látott akkor. Így van? Mi volt a különbség köztünk meg Dávid között? Hogy igen, köszi szép. Azt mondja itt a testvérünk elő, hogy nem fegyverkeztünk föl. Hát úgy elképzelve, hogy kikapod a konyhakést. De valóban, mi volt a különbség? Dávidnak a keze ügyében volt az, amivel a haragját kitölthette. És lehetősége volt megtenni, meg volt a hatalma arra, hogy ezt véghez vigye. Gyakorlatilag minket egy csomó minden gátol abban, hogy véghez vigyük, de rendkívüli veszélye van annak, hogyha megengedjük. Van egy nagyon szép példa, biztos ismeritek azt a példát, hogy ha átrepül a vadár a fejünk felett, arról nem tehetünk, de ha fészket rakasz a fejünkre, arról tehetünk. A Biblia hogyan fogalmazza meg ennek a képét? Emlékeztek-e, Jakab levelében van egy fantasztikus leírás. Úgy van, hogy mindenki kísértetik. Itt most Dávid esetében Nábálnak ez a borzalmas, megalázó viselkedése volt, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Folytassátok. Aztán a kívánság bűnszül, a bűn pedig teljességre jutva halált ez. Szolnajter Károlyt ismeritek sokan. Karcsi bátyánk nagy görögös volt, és nekünk elmondta a Karcsibár, hogy itt Jakab apostol az orvosi szakkifejezéseket használja a levelében. Minek az orvosi szakkifejezéseit használta? Tessék? A gyermek születésének a kifejezéseit. Mert miről szól? A bűn megfogan, nem, következetesen. Itt van egy drága édesanyja, három gyermek drága boldog anyukája. Amikor benned megfogant a gyermeked, én úgy fogalmaztam a drága Erika feleségemnek, négyszer szült nekem gyermeket, hogy sajnos annak onnan ki kell jönni. Így van? Testvéreim, mi történik, ha megengedjük Sátánnak, hogy a szívünkben megfogadjon, és őrizgetjük a haragunkat, és azt táplálgatjuk és dohogunk, akkor ezzel óhatatlan, hogy ez egy törvényszerűség, hogy az megszülessen. Magyarul, ha megengedjük, hogy a sértődékenység haraggá, a harag pedig mivé fejlődik, hogyha nem húzzuk ki tövestől? Na, egy nagyon csúnya magyar kifejezés, de nagyon ismerjük. A haragnak a hosszantartó, hogy hívják azt a nagyon szép magyar szót? Tőletek a vanok, akarom hallani. Gyűlöletnek hívják. A gyűlölet olyan elkeseredést vált ki, nekem is volt ilyen tapasztalatom, testvéreim. Volt egy, ráadásul egy barátom, aki nem is tudta, hogy haragszom rá, de én annyira haragudtam rá, hogy már ilyen depressziós problémákat éreztem magamon, hogy éjjel-nappal ezen dohogtam, és ezen őrlődtem, és haragudtam rá, úgyhogy ő nem is tudta rólam, hogy haragszom. És ugyan az a nagyon érdekes kifejezés, ez a mérges kifejezés, hogy gyakorlatilag, mintha mérgeztem volna saját magam. Testvéreim, nagyon fontos, nem szabad megengednünk, hogy a kísértés, a sértés kísértése megfogadjon a szívünkben. Képesek vagyunk mi erre? Szerintetek az Úr kapott ilyen sértéseket, mikor itt járt a Földön? Volt ilyen? Mondjatok nekem az Úr életéből ilyen helyzetet. Van egy nagyon jellegzetes már a kereszt szenvedések közepette. Tessék? Nem, mert akkor még akkor tartották valakinek. De volt konkrétan valaki, aki kigúnyolva, semminek állítva küldte vissza Pilátushoz. Konkrétan Herodesre gondolok. Szerintetek Jézus ott és akkor győzött, mikor ezek a dolgok történtek vele? Mikor győzte le Krisztus ezeket a kísértéseit? A Getsemánéban, amikor előre megküzdötte őket. Testvéreim, hogyha mi készületlenül megyünk ki az élet harcába, akkor a sértések megfogalhatnak a szívünkben, és ha nem futunk az Úrhoz, mert azért ilyen előfordulhat, a sértések haraggá, gyűlöletté válhatnak a szívünkben. Van egy csodálatos könyv, ajánlom szíves figyelmetekbe, ismeri valaki Patricia M. St. John-nak a Nyomok a hóban című könyvét? Ajánlom szíves figyelmetekbe, erről szól az egész könyv. Emlékeztek, az Erzsikének a szívében kialakul egy borzasztó harag a Laci iránt, aki súlyos sérülést okoz a testvérének, és megy a nagymamához, és megkérdezi, nagymama, hogyan lehet kikergetni a sötétet a szívemből? Emlékeztek, mit mond a nagymama? Köszönöm szépen. Nem tudjátok a saját erőtökből kiűzni a haragot, a gyűlöletet a szívetekből, csak ha beengeditek a világosságot. Csak ha Istent, Krisztust beengeditek a szívetekbe, akkor tudtok ellenállni Sátánnak a kísértésére. Ez az első tanulság, hogy ne engedjük megfogadni a sértés kísértését a szívünkben. A második tanulság. Mitől volt szerintetek Dávid annak ellenére, hogy képes volt ilyen haraggal reagálni erre a problémára, mitől volt mégis Isten szíve szerint való ember? Mert itt érhető tetten Dávidnak az Isten szíve szerint valóság. És az élete egy másik helyzetében ugyanezt tetten érhető. Igen? Köszönöm szépen! Nagyon szép! Dávidnak hatalmában lett volna azonnal végezni ezzel az asszonnyal és a kíséretével? Benne volt a lendületben. Emlékeztek, akkor nem volt, senki nem volt katona közületek? Petikém, te voltál? No, mi van akkor, Péter, amikor kiadnak egy parancsot? Parancsértettem, kérek engedélyt, és kész, és csinálni kell. Kaptak Dávid 400 embere, 600 embere és 200 ott maradt a felszerelésnél, egy parancsot, kardot föl, és megyünk gyilkolni. Milyen az, amikor 400 emberrel indul? És mondhatta volna Dávid, amit megírtam, emlékeztek, Pilátus is ezt mondja Jézus feliratánál, ő megmondta, ő már benne van ebben a rendületben, most itt van ez az asszony, most már ezt végig kell csinálni, mert hova lesz az ő tekintélye az emberei előtt, nem? És Dávid azt mondja, hogy áldott az Úr. Volt még Dávidnak az életében ilyen? Volt egy ember, akiről szólt egy mese. Volt egy ember, akihez szálló vendég jött, akinek volt egy szem báránykája. Ismerés a történet? Elment a szegényhez, elment a szegényhez, megölte, elvitte a báránykáját és levágatta a vendégnek. Emlékeztek, ki mondta ezt a történetet? Nátán mondta Dávidnak. Mit csinál Dávid? Emlékeztek, nem mondom el, például nálunk a győri gyülekezetben a gyerekeknek a szívét nagyon megfacsart ez a borzasztó történet, ami Batsabéval meg a Hitteus Uriással történt. De ismeritek a történetet. Benne volt Dávid a sodrában, a lendületében a bűnnek, és az Úr megvárta, míg megszületik a gyerek, meg minden, elküldte hozzá a prófétát, és még mindig nem azt csinálta az Úr, hogy elmondta neki, hogy micsoda gyilkos ember vagy, hanem elmondott neki egy csodálatos történetet, és Dávid külső szemlélőként szemlélve ezt a borzalmas cselekedetet, felháborodott, szinte látom magamról, hogy a trónról felugorva azonnal intézkedik, hogy ez az ember halálfia, és négy annyit adjon. És akkor megszólal a próféta, és azt mondja, te vagy az az ember. Képzeljétek el, mikor Dávid egy zseniális ember lehetett, azonnal felfogja, azonnal megérti, és tehetné, hogy arról intézkedik, hogy a prófétát börtön, meg halál, meg kínpad, meg nem tudom én, volt ilyen? Emlékeztek, mikor Akháb, meg az izraelita király, mert szerintem Jósiás, mintha ő lett volna, kimennek a csatába, előhozzák a prófétákat, van 400 hamis proféta, akik mind jól jövendőlnek. Erre mondja Akháb, hogy nem jó ez, mert van még itt az Úrnak egy prófétája, ez a Mikeás, de az nekem mindig rosszat jövendől. Nem hívjuk elő ezt a prófétát, is mondja a judabeli király, előhívják, és amikor Mikeás ugyanolyan jól jövendől, akkor azt mondja neki a király, Akháb, hogy hazudsz, mert nem ezt mondta az Úr. Mert ő is tudja, hogy mi az Úr üzenete. És amikor elmondja tényleg, hogy láttam az Izraelt bolyongani a hegyeken, akkor mi Akhábnak az intézkedése nem azt mondja, hogy jó, hallgatok rád, hanem te vigyétek börtönbe, és tápláljátok a nyomorúság kenyerével. Tehette volna Dávid. És ehelyett szinte látom, hogy visszaroskod a székbe, és azt mondja, vétkeztem az Úrra. És Dávid emiatt volt az Istenem. Nem a Góliát elleni győzelemmel, nem azzal, hogy országokat hódított meg, meg templomi kincseket gyűjtött, amiből majd Salamon templomot épített csodálatosan az Úr dicsőségére, hanem hogy Dávid, amikor jött a figyelmeztetés, meg tudott hajolni. Testvéreim, hogyha jön az Úr figyelmeztetése, adja meg, hogy legyen nyitott a szívünk az ő figyelmeztetésre, amikor benne vagyunk a bűnnek, vagy az isteni kísértésnek, a sátáni kísértésnek a lendületében, adjon nyitott szívet nekünk az Isten, hogy tudjunk felfigyelni rá, megérteni, és tudjuk azt mondani az Abigailhoz intézett szavak szerint, hogy áldott az Úr, hogy megőriztél. Áldott az Isten, és áldott légy te magad is, hogy nem kellett saját kezemmel szereznem magamnak elégtételt. És a harmadik. Az Isten mérhetetlen türelmes hozzánk. Ugye erről beszélgettünk itt a szombatiskolában, hogy még a fáraóért is fáradozott. Még az egyiptomi bölcsekért, Egyiptom népért fáradozott. Hányan mentek velük a pusztába? A jó Isten az ilyen lázas állapotban lévő emberekért is fáradozik. És vannak esetek, amikor titeket akar felhasználni, hogy szóljatok nekik. De nem mindegy, hogy ez hogyan lesz. Emlékeztek, hogy Abigail hogyan győzte meg Dávidot, és hogyan közelítette meg a tömeggyilkosságra készülő, gyilkos lendületben lévő hadvezért? Köszönöm, ez mit jelent? Ez nem annyit jelent, hogy meghajol, hanem a földre feküdt alázatosságában. Annak az embernek, akinek Nábál azt mondta, hogy azt se tudom honnan való, ő mit mondott, hogy te az Úr vagy, akit nekem tisztelnem kell, te az vagy, aki az Úr harcait harcolod. Minek nevezte Dávidnak a szögött szolgáknak minősített katonáit? Így olvas annyira szép a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Nekem bocsáss meg, az én vétkem. Az én hibám, hogy nem vettem észre, hogy a te beosztottaid eljöttek és kértek. Testvéreim, van egy csodálatos ige példabeszédek könyve 15. fejezet első versében. Ajánlom szíves figyelmetekbe. A régi Károlyi fordítás is nagyon szép. Úgy hangzik, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, de a megbántó beszéd támaszt haragot. Ez az én fordításomban úgy van írva nagyon szépen, hogy a szelíd felelet. A szelíd felelet. Ugye az engedelmes felelet is mind a kettő annyira szép, nem tudnám külön választani, hogy melyik a szebbik. mit jelentett ez Abigail részéről? Hogy nem neki ment a király, nem is lett volna lehetősége, fegyveresek 400-an meg Dávid jöttek vele szemben. De amikor testvéreim, láttok egy embert, aki benne van a bűn lendületében, akkor erre a jóságosságra, erre a szeretetteljességre van szükség. Nem megbántó beszédre, nem korholásra, hanem a Nátán által mondott csodálatos példatörténetre, az Abigail által mondott gyönyörű, magasztaló, dicsérő szavakra van szükség. Ajánlom figyelmetekbe Krisztus Urunknak a csodálatos hét levelét, Jelenések könyve első fejezetében. El tudjátok mondani nekem, mi a leveleknek a szerkezete? Bemutatkozás. Erzsike mondta, a második. Dicséretnek mondanám, nagyon szép az elismerés kifejezés. Harmadik. Feddés. Negyedik. Tanács és ígéret. Testvéreim, így szoktunk mi figyelmeztetni embereket? Hanem úgy általában, bocsássatok meg a kifejezését, kibudjan belőlünk a kárhoztatás. És legtöbbször még általánosítunk is, szegény anyám megint, hogy néha mondta nekem ezt, hogy fiam, te mindig ilyen vagy. Igaz az, hogy mindig ilyen? Hát nem, de most konkrétan igen. Testvéreim, mi kell ahhoz, hogy egy embert így figyelmeztessetek? Éppen haragudtok rá, mert éppen láttok valami rosszat, mi szükség ahhoz, hogy ilyen módon tudjátok őt figyelmeztetni? Hogy bemutatkozzatok, hogy megdicsérjétek, és csak utána mondjátok el a bajt. Mert mi melyikből vagyunk erősek az ötből? Ebből a középsőből, a feddésből. De hiányzik az eleje, hiányzik a vége. Mi kell ahhoz, hogy így figyelmeztessétek őt? Szentlélek, és azonnal szabad ezt elmondani? Mi kell hozzá? Elmélkedés és az Úrral való beszélgetés kell. Meg kell keresned, hogy milyen dicsérni valót találsz abban az emberben. Tudtok ilyet csinálni? Mikor éppen föl vagytok fújódva a haragtól? Hát úgy nehéz. Édesapám ezt a következőképpen oldotta meg, ezt már biztos, hogy mondtam nektek, mikor gyerekek voltunk, mindig megkért bennünket, hogy menj el, fiam, és hozd el a lontás sarkában álló pálcát. Elmentünk, sose láttam haragból fenyíteni, soha életemben. Elmentünk a pálcáért, szerintem addigra lehigadt. Visszamentünk, és utána megkérdezte, fiam, mennyire súlyos volt ez a vétség, amit elkövettél. És aztán a végén már odáig eljutott, hogy mi egymást védtük, és akkor mondtuk, hogy apa, én voltam. És akkor megkérdezte, mennyire volt súlyos, hogyha nagyon súlyos, ha nem volt súlyos, akkor egy húzás volt a tenyerünkben, ha tragikusan súlyos volt a húzás, akkor két veszőütés is kész. Testvéreim, az engedelmes felelet elfordítja a bűn lendületét. Elfordítja a harag felgerjedését. Az Úr maga ad nekünk példát arra, hogy keressük az ő tanácsát, keressük az ő segítségét. Mit jelent egy ilyen feddés esetében az, hogy bemutatkozás? Ugye soroltátok gyönyörűen a fokozatait. Elmondod, hogy mennyire szeretlek, mennyire fontos vagy számomra. Elmondhatod a második lépésben, hogy mennyire nagyszerű dolgaid vannak. De ehhez gondolkodni, elmélkedni kell, hogy felismerjük, hogy ez az ember nem mindig ilyen. Nem, most elragadta a bűn, de én menteni szeretném, megdicsérem. Harmadszor megfeddem, és nem hagyom ott leforrázva, hanem tanácsot adok neki, hogy mit tegyen, mi legyen a kimenekedés ebből. És ha ennek csodálatos vége lesz, akkor ott van az ígéret, hogy milyen káprázatos végeredménye lehet ennek. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, illetve kettő, még vezetőként a vállalatnál volt egy kollégánk, aki egy hölgy volt, mint most is előttem van az arca meg, ahogy csinálta a dolgait, mondjuk úgy, hogy a fele munkaidejét a tükör előtt töltötte piperészkedéssel. És már a kollégák is jelezték nekem, hogy ez a kollega hát kevesebbet tölt az asztalánál, mint a tükör előtt, és napokig imádkoztam, és kértem az Urat, hogy segítsen, hogy ezen a módszerrel figyelmeztessem őt, és le akartam szúrni ezért. És amikor megkapta tőlem a kis vezetői levelet, akkor odajött hozzám, és azt mondja, Pali, annyira jól esett, hogy megdicsértél. A másik kollega pedig, aki kapott tőlem egy hosszú levelet, az egy kicsit hosszabb volt, ő egyenesen szembe ment a vezetői utasításommal, egész éjjel át imádkoztam és kérleltem az Urat, hogy segítsen nekem, és aztán berendelt a felső vezető, aki fölöttünk állt, és azt mondta a vezető erre a levélre, amit írtam a kollégának, hogy a levél minden egyes szava megkérdőjelezhetetlen. És a kollega, akinek a figyelmeztetést írtam, azt mondta, hogy igen, minden szavát betéve tudom. Annyiszor olvasta el. Testvéreim, segítsen nekünk az Úr, hogyha ilyen nehézséget látunk, akkor engedelmes felelettel elfordítsuk a harag, és elfordítsuk a bűn felgerjedését. Összefoglalva. Három dolgot érintettünk ma. Mielőnk is megtörténhet az, hogy semminek állítanak bennünket, hogy vérig sértenek. De ha az Úr szeretete segít bennünket, beengedjük a világosságot, és Krisztus él, és nem én, akkor nem haragszom, nem engedem, hogy a szívemben megfogadjon a harag, és nem engedem, hogy gyűlöletté váljon. Csak Isten ereje által lehetséges. A második dolog, legyünk olyanok, mint Dávid, hogyha benne is vagyunk a bűn lendületében, tegyen nyitott szívűvé bennünket az Isten, hogy felismerjük, amikor szólni akar hozzánk, és vissza akar rántani bennünket a bűn elkövetésétől. Harmadszor pedig, hogyha figyelmeztetnünk el valakit, akkor Abigél Nátán lelkületével tegyük. Isten adja meg ezt nektek, és kívánom, hogy világítsunk az emberek között ezzel a magatartásunkkal, az ő kegyelméből. Amen. Most imádkozunk, és utána éneklünk majd. Kérlek benneteket, hogy imádságra álljunk fel. Mindenható Isten, kegyelemben gazdag mennyei atyánk, annyira hálás a szívünk, hogy ilyen csodálatos embereket állítottál elénk, akikről nem festettél rózsaszín képet, hanem láthatjuk, hogy milyen súlyos helyzetek voltak az életükben. Köszönjük neked, hogy Dávid előttünk áll, mint egy tömeggyilkosságra készülő harci vezető, de aki egy asszony szavára kész megfordulni, mert annak az asszonynak a szava tőled jön. Kérünk, segíts bennünket, hogy amikor pedig mi jutunk majd erre a helyzetre, te nyitottál a szívünket, és ragadj vissza bennünket a bűn útjáról. Kérünk, segíts bennünket abban, hogy elfogadjuk a figyelmeztetést, de igazán szerető szívvel, mentő lelkülettel tudjuk adni is azt. Kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet. Tedd világossággá ebben a városban. Tedd olyan emberekké, akiket a szelídségükről ismer ez a város. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Áld meg szombatunk további részét, és áld meg Ronaldo testvérünket is, aki most messze megy. Add, hogy ennek a gyülekezetnek az áldott lelkületét vihesse magával abba a messzi országba. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod. Fiad Jézus által. Amen.
Befejezésül a 287-es számú 3 verszakát énekeljük.
Ajánlom nektek, hogy tanuljátok meg, mert ez egy csodálatos ének. Már kívülről gondoltam.
Bízzak bennem, élő örök Isten, hét szárnya adj, mely hozzád felemel. Adj sok erőt, mert annyi próba vár rám, őszíved adj, mert véled győzni kell. Őszíved adj, engem, jót, ha teszek, nem nincsen sosem, bánat, ha jön, és szemembe csak könnyen, hadd nézzek rád, és felderül szívem, hadd nézzek rád, és felderül szívem. Értelmet hagy, hogy értsem jól az igét, lelket vidd fel, már égem nap, mint nap. Készséget hagy, hogy cselekedjek gyorsan, mint Jézusom, mint példakép mutat.
Áldásul a gyermek szolgálatban elhangzott ige, jó várni és megadással vagy türelemmel lenni Isten szabadításáig. Amen.